Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat, a mai témánk a vegyes házasság, és Herskovics Eszter lesz a vendégünk, akivel különféle aspektusokban is fogunk erről beszélgetni. Nekem ugye hát közvetlen tapasztalatom ezzel kapcsolatban nincsen, viszont ismerőseimen keresztül van. Az mondjuk nem házasság volt, de egy kicsit én is belegabajodtam ebbe a történetbe akkor, amikor az egyik volt osztálytársamnak, volt egy portugál pasia, és ők Olaszországban éltek együtt, és meghívtak minket magukhoz, és kimentünk hozzájuk Olaszországba, hogy majd milyen jó lesz, de most nem volt olyan jó, mert hogy nálunk olyan erősen kijöttek ott ezek a kulturális különbségek, hogy hát, hogy kezdődött ott, hogy én már ugye akkor együtt voltam a férjemmel, csak ugye még csak jártunk akkor, de hát már x éve együtt voltunk, és ez a srác, ez olyan komolyan vette ott ezt a patriarchális felállást, hogy nem engedte azt, hogy én, a barátnőm és a férjem egy szobában aludjunk. Tehát én a férjemmel sem aludhattam egy szobában, mert a férfiak külön szobában kellett, hogy aludjanak, tehát hogy ilyen valami teljes káosz volt, nyilvánvalóan van benne emberi tényező is, de azért én sokszor azt éreztem, hogy van ebben egy ilyen alapvető kulturális különbség is, hogy mindig ez a csávó akarta megmondani, hogy mi legyen.
Aha. Nekem hát volt néhány ismerősöm hasonló helyzetben, de nem számottevő, mármint hogy ilyen tapasztalatról nem tudok beszámolni. Az viszont volt a 2000-es évek közepén az akkori barátnőm, ő Brazíliában, hát tulajdonképpen ott nőtt föl, tehát egészen pici korában oda költöztek, mert a nagymamájának volt a cukrezdája, és ő oda is járt iskolába, meg oda járt gimnáziumba, talán egyetemre is, ha jól emlékszem, és aztán hazajött, és itt Magyarországon meghalt az édesanyja, és akkor ez nyilván egy borzalmas trauma volt, és nagyon erősen vágyott vissza, és hát rá lehetett venni, hogy elmenjek vele Brazíliába, nagy nehezen megadtam magam, nyilván tök jó volt 20 évesen, és ott találkoztam ehhez hasonló helyzettel, mármint, hogy nekem nyilván teljesen más volt ez a kultúra, meg hát ő is azért átvett dolgokat, meg kényelmesebbnek érezte, nyilván ez is vágyott oda-vissza, mert kényelmesebbnek érezte azt a társadalmat, azokat a szokásokat, amik ott fogadták, de kulturális különbségekről hát azért tudok csak, nem tudom, szörmentén beszélni, mert hogy magyar közösségben éltek ők leginkább, tehát a São Paulo-i magyar közösség, meg ugye eleve a brazil magyar közösség, az egy igen számottevő csoport, és hát ők abszolút ápolják a hagyományaikat, tehát elég híres ilyen néptánc csoportok vannak, meg magyar filmeket néznek, meg magyar filmeket is meghívnak ilyen mindenféle napokra, de az mindenféleképpen feltűnt, és majd egyébként a vendégünk is fog erről beszélni, hogy bár nem Izraelben, vagy nem egy olyan helyen voltunk, ahol állandóan lenne valamiféle fizikai fenyegetettség, de hát a brazil társadalom, vagy a brazil társadalmi berendezkedés az egy hát radikálisan polarizált világ, ahol valóban a leglecsúszottabbak élnek néhány kilométerre a meglehetősen jó körülmények között élő emberektől, és ebből fakadóan azok, akik kertvárosokban élnek, azok ilyen nagyon fura módon alkalmazkodtak ehhez a világhoz. Tehát ott São Paulo-ban nagyon hosszú ilyen kávézó sorok vannak, meg ilyen, tehát a buli negyedek is vannak, kimennek kora este, ott vannak egész éjszaka, tehát nem érezni rajtuk azt, hogy tulajdonképpen borzalmasan veszélyes a közbiztonság, tehát leginkább éjszaka, például az egész városban, ez is tulajdonképpen valahol kulturális különbség, nincs, vagy nem üzemeltetik, vagy nem kapcsolják be a piros lámpákat, tehát azért, hogyha megáll valaki, akkor ne ne rabolják is. Volt egy ilyen élményem, hogy át akartam menni videótékába filmet köcsözni, akkor még volt ennek értelme, mert akkor még volt DVD, meg ilyesmi, a 2000-es évek közepén, és láttam, amikor mentünk autóval a házba, ahol laktunk, hogy nagyon közel van. De úgy nagyon közel, hogy tényleg ez a szomszédos utca. És akkor megbeszéltük, hogy kint majd kitolják a tévét, mert úgy szoktak filmet nézni, hogy ott a banánfa alatt ülnek és nézzük a tévét, hogy akkor átmegyek valami filmére, vagy átmegyünk, és én teljesen természetesen megindultam a kijárat felé, hogy akkor én kimegyek és esetelök, és így neki totál lefagyott, és így kérdezték, hogy hát mit csinálok, hova megyek, és akkor nagyon, tehát átsétálok, azt mondja, dehogy, szerintem sétálunk, és arra nem tudom, hogy az arra 50 méterre be kellett ülni az autóba, az ablakokat fölhúzni, tehát hogy minden olyan biztonsági intézkedést megtenni, ami ott tényleg teljesen hétköznapi és teljesen szokványos, tehát nem tölti el őket félelemmel, hogy, vagy legalábbis nem tűnt úgy, hogy félelemmel tölti el őket, de ezt szerintem nevezhetjük kultúrsoknak, vagy nevezhetjük egy olyan dolognak, amihez én pláne akkor 20 éves, csak Magyarországon élő magyarként eléggé rácsodálkoztam.
Nekem az jutott még most közben eszembe, hogy az egyik volt osztálytársamnak pedig egy német pasia volt egy időben. Ő magyar volt, tehát hogy kiköltöztek, már ott is nőtt föl. Én talán azt hiszem, hogy ott is született, ja nem, itthon született vidéken, és akkor, de nagyon kicsi volt még, amikor kimentek. És akkor megismerkedtek, és ide költözött a srác. És nagyon jóba lettünk vele egyébként mindannyian, meg ugye tudtunk vele magyarul beszélni, nagyon helyes srác volt, és én pont akkor vettem lakást, és újítottam föl, és akkor, ahogy az ilyenkor lenni szokott, egy csomó mindent elrontottak a lakásban, és Jánosnak hívják ezt a srácot, és jött nekem segíteni. És akkor mindent újra festettünk, meg szegélyeztünk, meg nem tudom, és akkor emlékszem, hogy hát neki az volt az első kérdése, volt azért ilyen akcentus, tehát ez így külön vicces volt, ahogy mondja, egy ilyen kicsit olyan fennhéjázónak tűnt, ahogy beszél, de nyilván ez csak az akcentusa volt, hogy hát de, hát ez hogy lehet, Bori, hogy itt, hát a számla ellenében lehet reklamálni. Mondom, János, ez Magyarországon nem adnak számlát a munkások, akik kifestik a lakásokat, meg hogy lehet, hogy nincsen számla? Hát mondom úgy, de mondom, ha rendesen nagyon tudnám érvényesíteni az akaratomat, én még itt egy ideig, és akkor majd rá fogsz jönni, ez nem feltétlenül így van.
This is Hungary.
Igen, ez volt az egyik. A másik pedig, ami mai napig velem van, pedig már nincsenek együtt. De emlékszem, hogy azt mondta, hogy neki azt tűnt föl, hogy a magyarok állandóan jajgatnak. És akkor elkezdtem, de hogy mondják, hogy jaj, tehát hogy nem csak az, hogy panaszkodni, és akkor elkezdtem magamat figyelni, és a mai napig mindig eszembe jut János, amikor kiszállok az autóból, és azt mondom, hogy jaj, mert megfigyeltem, hogy mindig azt mondom, hogy jaj. Ha kiszállok, vagy beszállok, pedig nem fáj semmi, de mégis azt mondom, hogy jaj.
Ezt én is hallottam már mondjuk inkább a sopánkodással kapcsolatban, tehát konkrétan nem a jaj szócskával kapcsolatban, de egyébként most, hogy erről beszéltél, én is végig gondoltam, és tényleg iszonyú sokat használom valószínűleg. Hát ez ilyen alapélményünk, ugye? Nyilván
valószínűleg
a balsod,
igen.
Akit régen tét.
Így van, csak amíg nem figyelünk rá, addig nem vesszük észre, de hogyha egy picit, ha a hallgatók is az elkövetkező pár napból odafigyelnek, szerintem sokan észreveszik, hogy nagyon sokat mondjuk, és tényleg attól függetlenül, hogy amúgy van-e bármiféle bajunk. Még János mondta szintén azt, hogy itt milyen rossz a kenyér, egyébként azon egy kicsit megsértődtem. És akkoriban, igen, mondjuk akkor még nem volt divat ez a kovászos kenyér, meg stb., tehát hogy szerintem ő így
ezt... Hát azért mindig lehetett jó kenyér a
szerintem Magyarországon. Szerintem is. Még egy ilyen, ez sem párkapcsolatos dolog, vagy ez nem párkapcsolatos dolog, ami eszembe jut, hogy én dolgoztam egy fantasztikus produkcióban, amit most hagyjuk is, egy televíziós produkció, egy ilyen teljes bábeli zűrzavarban, ahol horvátok, szerbek, görögök, és volt még egy német főnökünk. És ugye mi voltunk magyarok, és ez itt volt Magyarországon. Szerintem rengeteg, sőt volt egy vietnámi kolléganőnk is, rengeteg probléma fakadt abból, hogy nem feltétlenül értettük egymást, vagy legalábbis már mint a nyelvet értettük, angolul kommunikáltunk, de hogy a szándékokat nem feltétlenül értettük. Nekem ott kezdődött az egész, hogy bementem ide, és azt néztem, hogy miért üvölt mindenki? Főleg a szerbek. Tehát, hogy annyira megijedtem, hogy ott főleg férfiak voltak, és azok az igazi ilyen maszkulin, tudod, ilyen nagy darab...
Szőrös.
Egyébként voltak ilyen helyes fiúk is közöttük, de hogy én így rendesen féltem az elején, hogy jó, mondja, csak hogy nem lehetne, hogy ne üvöltsél. És aztán, amikor az embernek kell ehhez egy idő, hogy hozzászokjon, hogy de nem azért üvölt, mert haragszik, hanem ők egyszerűen így beszélnek igen. egymással. Meg eleve tök érdekes volt a szerbekkel, meg a horvátokkal együtt dolgozni, akik egyébként nagyon jóba voltak egymással, meg egy csomóan ilyen szerelmi kapcsolatba is keveredtek egymással. De ott például érdekes volt, hogy mennyire megcsúszhatatott, hogy milyen konfliktusok voltak, hogy mondjuk egy kulturális különbség miatt nem értettük egymást, ők viszont nem értették, magyar szereplőkkel együtt dolgoztunk, mert ez egy ilyen doku-reality volt, amit csináltunk, ők viszont nem értették azt, amikor magyarul beszéltünk, mi meg ezt néha kihasználtuk nyilván, tehát hogy ugye a magyar, ha konfliktus volt, akkor nyilván mi is rögtön átváltottunk magyarra, de azért ilyen alapszavakat már értettek, főleg azt, hogy horvát vagy szerb, akkor nyilván rájöttek, hogy róluk beszélünk. De hogy én például az egyik horvát lányjal nagyon jóba lettem, és utána később csináltam egy ilyen turisztikai műsort, és elhívtam magammal Sopronba forgatni, ahol több olyan étterem van, meg több ilyen közösség, meg táncház, meg stb., akik a horvát kultúrát viszik tovább, és nagyon érdekes volt az ő kultúráját megmutatni neki itt Magyarországon, és amúgy nagyon tetszett is neki, meg végül is arról szólt ez az egész forgatás, hogy itthon voltam én, de ő vezetett bele abba a kultúrába, ami az övé itthon nálunk. Úgyhogy szerintem tud ez abszolút jól is működni, itt talán a problémák azok akkor fakadhatnak, amit az elején meséltem erről a portugál, egyébként elbizonytalanodtam, hogy portugál vagy brazil, csak hogy ugye portugálul beszélt. Ha mondjuk olyan kulturális különbségek vannak, hogy egy párkapcsolaton belüli szabályok változhatnak miatta, tehát mondjuk a hozzáállás, hogyha más, akkor azért szerintem az úgy nehezebb.
De ennek ezért egyébként előnyei is vannak, mármint úgy értem, hogy amikor olyan családokról hallok, ahol mondjuk az anyuka magyar, az apuka meg brit, vagy valamilyen nyugati országból származó, vagy ott is élő ember, akkor mindig az jut eszembe, hogy az ilyen vegyes házasságokban, hát igen, mondjuk ki, hogy egy kicsit könnyebb elintézni a gyereknek a jövőjét, vagy segíteni neki. Tehát persze ennek megvan a hátránya, amiről most is beszéltünk, vagy hát ezeket is érintettük, meg még az adásban ezek előjönnek, de hogy azért eleve már a gyerek ugye megszületik, eleve már a nyelvtudás, vagy a plusz nyelvtudás, a minimum egy plusz nyelvtudás, az már általában biztosítva van, ami nagyon sokat jelent a jövőre nézve. A kulturális gyökereket tekintve, meg ez is egy szintén nagyon hasznos dolog szerintem. Nyilván az identitás az bonyolult ebben a helyzetben, az úgynevezett nemzeti identitás, vagy nem is tudom. Tehát nyilván abból a szempontból is, hogy a gyerek mikkel találkozik, milyen kulturális hatásokkal, milyen szokásokkal, szóval, hogy szerintem ilyen nagyon érdekes, ilyen, nem tudom, ilyen hibrid mentalitások alakulhatnak ki egy családon belül.
Igen, és ez valóban szerintem nagyon hasznos lehet a gyerekeknek. Én egyszer azt hiszem nem is interjút készítettem, hanem beszélgettem csak egy gyerekpszichológussal, és éppen egy ilyen lelkitusába voltam valami gyerek neveléssel kapcsolatban, és akkor így tanácsot kértem, hogy akkor mi az irány, vagy mi az, amire törekedjek, és azt mondta, hogy az, hogy készítsen fel változásra a gyereket, és hogy neveljen változásra, mert én meg valahogy azt gondolom, hogy az állandóság nagyon fontos egy gyereknek, meg amúgy szerintem tényleg az, és a vegyes házasságokban, vagy a vegyes családokban attól még ugyanúgy van állandóság, hiszen valószínűleg egy helyen
élnek. Ez másféle állandóság.
Igen, csak hogy másfajta impulzusokat viszont igen. kapnak, tehát el tudom képzelni, hogy egy ilyen családban élő gyerek nyitottabb a változás meg a másság felé akár. Én bármennyire is törekszem, tehát hogy nekem konkrét törekvésem is volt az, hogy van egy családi barátunk, akinek mozgássérült a kisfia, SMS, és én örültem is neki, hogy mi jóba lettünk, és valamennyire, nem az, hogy erőltettem, de volt bennem egy ilyen szándék, hogy a gyerekeim ismerjenek meg ilyet, és hogy próbáljanak meg kapcsolódni ahhoz a gyerekhez, de hogy ez mégiscsak más akkor, amikor valami kívül álló dolgot behúzol, mint amikor ebben élsz. És szerintem el tudom képzelni, hogy egy gyerekre ez jó hatással van, és nem csak a nyelvtanulás miatt.
Én mindig lát alternatívát az életére, tehát hogy van valamilyen helyzetben, hogy itt Magyarországon, vagy teszem azt a család, tehát teszem azt fordított helyzet van, és külföldön élnek, Nyilván hozzászokik valamihez, hogy hogy működnek a dolgok, de hogy ha nem is az ellentpont van ott, mert nyilván változatosak lehetnek ezek a családok, de valami más. És ez szerintem fontos, nálunk szerintem különösen fontos, mert mint ebben az országban, tehát azért mi eléggé be tudunk pálani abba a helyzetbe, amiben vagyunk, még most is, hogy tulajdonképpen nyitva van a világ. Tehát, hogy bármelyik ablakot kinyithatnánk, és kinézhetnénk rajta, de nagyon sokszor mégsem tesszük meg. És hát az ilyen családokban ez a fókusz, ez megadott. De én azt gondolom, hogy alapvetően, hogy azok az emberek, akik így ismerkednek, mert úgy értem, hogy aztán a párjuk külföldi lesz, Ők valószínűleg már alapból ilyenek. Tehát, hogy
igen, nyitottabbak.
Igen, nyitottabbak, meg könnyen lehet, hogy az ő életükben is van valami kapcsolódás egy másik kultúra felé, már eleve, tehát, hogy nem ez az első ilyen helyzet, de én ezt roppant érdekesnek tartom. Ugyanakkor meg nyilván megvannak ennek szerintem a mentális nehézségei is, tehát ha nem feltétlenül arra gondolok, hogy az, aki egy ilyen családban él, hogy annak mondjuk nehéz, hanem inkább a külvilág, vagy az adott országban lévő, nem tudom, őshonos emberek, vagy akik ott vannak, hogy azok hogyan viszonyulnak egy ilyen vegyes házassághoz. Gondolom én most már valószínűleg jobban, mint évekkel ezelőtt, vagy hát remélem.
Az is egy érdekes kérdés, csak hogy a gyerekekre visszatérve eszembe jutott, hogy általában eljön az ember életében, ahogy nekem is eljött, amikor elkezdi érdekelni az embert az, hogy honnan jött, elkezd foglalkozni mondjuk a gyökereivel. Hogy több mint valószínűleg tartom, hogy alapvetően bennem van az emberben egy ilyen ösztön, hogyha valaki egy vegyes családban nőtt föl az adott országban, A országban, akkor elkezd érdekelni majd B ország, és mondjuk eljön az életében egy olyan idő, hogy ő szeretne ott egy-két évet eltölteni, igen, hogy megismerkedjen azzal a kultúrával, az ottani rokonaival, azokkal a szokásokkal, és akkor ezeknek a gyerekeknek ott van végül is nyitva ez a lehetőség, hogyha felnőnek, akkor tudnak valamerre húzni. Az is lehet, hogy itt nő föl, de rájön, hogy mégis ahhoz az országhoz tartozik, vagy ahhoz a kultúrához, és ezt simán el tudom képzelni, hogy ez alapvetően is benne van valakiben, vagy akár az is, hogy az adott mennyire hajaz inkább az adott szülőre, tehát hogyha mondjuk apukája francia, akkor, és ő inkább olyan, mint apukája, akkor lehet, hogy majd ott találja meg a maga jövőjét, és nem is itthon.
Nagyon érdekeltek a külföldi lányok, meg egyébként most mondjuk ezeken, nagyon érdekes egyébként használni ezeket a párkeresőket ma, ezeket az appokat, mert ugye, hogyha úgy van beállítva...
Te használod?
Tessék?
Használod?
Hát, helyek közel. Tehát, hogy nem több okból sem nagyon aktívan, de annyira igen, hogy ezt meg tudtam figyelni, hogy főként, hogy egyre több ugye a turista nálunk nyáron, azok általában, hogy ezek az emberek becsekkolnak ugyanúgy, és akkor látni őket ezeken az appkeresőn, vagy a pokon, és a legtöbbször ugye oda is írják, hogy honnan jöttek, meg meddig vannak például Budapesten, tehát ezeket beszokták írni az adatlapra, és egy csomószor megtörtént olyan velem, hogy valaki nagyon tetszett, és mondjuk nem egyértelmű volt, hogy ő magyar, vagy egy olyan magyar, aki jól beszél angolul, mert egyébként a legtöbben már a magyarok közül is angolul töltik ki ezeket az adatlapokat. Szóval nem volt egyértelmű az, hogy ő honnan származik, és akkor egy kicsit ilyen, hát abban szempontból csalódott voltam, hogy nyilván ilyenkor szóba se jöhet, vagy hát eddig nem nagyon jött szóba, hogy hova is kell húzni, hogyha meg szeretném vele ismerkedni, melyik oldalra?
Balra, nem?
Tessék?
Balra?
Jobbra.
Ja,
jobbra kell. Szóval, hogy ilyenkor mindig kicsit ilyen véző szívvel söpröm balra, mert tartok tőle, hogy nem tudnánk úgy kommunikálni, ahogy én biztonságban érzem magam. Tehát, hogy bennem ilyen elzárkózás az ilyen ügyektől soha nem volt, de nyilván ahhoz azért kell egyfajta magabiztosság, meg hát igen, kell nyelvtudás, az ember ilyen.
Magabiztosság is kell. kell hozzá, de szerintem nehéz. Van egy barátnőm, akinek most van egy iráni szerelme, és ő egyébként nem beszél olyan jól angolul, tehát azon is kínlódik, hogy rendesen kifejezze magát, de hogy közben az érzelmet kifejező dolgokkal különösen problémája van. Tehát, hogy azért az, hogy az anyanyelveden azt mond valakinek, hogy szeretlek, az más, mint akármilyen nyelven, mert ez nem egy bonyolult dolog, hogy mondjuk ezt megtanult, de hogy az, hogy te tényleg azt fejezd ki, amit érzel, azért nyilvánvalóan szerintem azt az anyanyelveden könnyen.
Hát eleve ez már az ismerkedésnél is így van szerintem, igen, hogy ilyenkor ugye az ember azt érzi, és nyilván így is van, hogy kétszer-háromszor annyira számít, amit mond.
Én ugye angol szakra jártam, és többen kérdezték, meg voltak ilyen tervek a fejemben, hogy majd angolul beszélek a gyerekekhez, és egy kicsit úgy meg is próbáltam, és egyszerűen annyira nem ment, annyira nem éreztem így őszintének, amit mondok, vagy olyan, kicsit bajom voltam úgy azért, és olyan trendinek éreztem én ezt, hogy ugye most ez olyan divat, hogy akkor az ember beszéljen angolul a gyerekével, és akkor majd vagy összezavarodik, vagy nem, amúgy valószínűleg nem, tehát nem akarok ilyen pökhendi lenni, jó lett volna, tehát hogy biztos, hogy jó lett volna. Még a kisfiammal egy kicsit tartottam, hogy legalább bizonyos játékszituációk voltak, amikor angolul beszéltünk, de aztán én ezt teljesen elengedtem, mert valahogy azt éreztem, hogy nem én vagyok, meg nem mi vagyunk, meg valahogy úgy nem lehet így kapcsolódni.
Ez valószínűleg elmúlik egyébként, ha mély víz van. Tehát, hogyha ha úgy kell magad kifejezni, vagy úgy kell aktivizálni egy valamilyen vastagságban létező nyelvtudást, hogy nincs alternatívát, tehát nincs opció. Tehát nem az van, hogyha nincs kedvem angolul, vagy németül, vagy akárhogy beszélni, akkor beszélek magyarul, hanem hogy az van, hogy ott föl kell találni magad. Valószínűleg, vagy gondolom én, egyelőre ebben még nincs tapasztalatom, de gondolom átkapcsol az ember ilyen túlélő üzemmódba, és hogyha az ember átkapcsol túlélő üzemmódba, akkor szerencsés esetben megfeledkezik ezekről a szorongásairól, vagy erről a gátról, ami megakadályozza, hogy beszéljen, de hát nyilván természetesen nem lehet kivonni az egyenletből azt, hogy akkor tudsz magabiztosan idegen nyelven beszélni, hogyha megtanultad rendesen.
Nyilvánvalóan persze ezekhez lehet akklimatizálódni. Még a portugál fiú folytatásaként jutott eszembe, hogy ugyanennek a barátomnak most már egy kubai, hát nagyon vonzódik így a latinokhoz, és akkor egy kubai párja lett, és született tőle egy kislánya, aki teljesen színes bőrű, egyébként viszonylag sötétebb bőrű ez a barátom,
és ott már lehet aludni.
Is. Ott már lehet aludni, igen, de hogy ők mi jóba vagyunk, meg a gyerekek összejárnak. És én gondolkoztam ezen is, hogy vajon ez majd fel fog nekik tűnni, főleg az én nem is szőkék a gyerekeim, hanem igazából fehér hajuk van majd, hogy nem, hogy föltűnik-e nekik, hogy így máshogy néznek ki, és most már ugye a kisfiam 9 lesz, a kislányom 5 éves, egyetlen egyszer nem kérdezte meg egyikőjük sem, hogy az miért van, hogy a Chloé-nak ilyen sötét bőre van. Annyira, pedig én tényleg azt gondoltam, hogy azért olyan megfigyelők, tudod, a gyerekek, meg mindennel kapcsolatban kérdésük van. Annyira legfeljebb annyi volt, hogy voltunk játékboltban, és akkor ott volt színesbőrű baba, és akkor mutattak, és nézd, az olyan, mint a Chloé, és akkor így mentünk tovább, de hogy annyira természetesen jön ez nekik, meg fogadják el, arra kíváncsi vagyok, hogyha nagyobb lesz a kislány, akkor később mi van, tehát hogy amikor mondjuk lehet ebből egy egzotikum is nyilván, főleg, ha mondjuk a fiúkat nézzük, de hogy mondjuk esetleg bántani fogják el, vagy egy színesbőrű tínédzser, az hova tartozik kategóriába Magyarországon? Van egy szociális munkás barátom, és ő mondta, hogy azért rendesen a rasszizmus táptalaját
hát
adhatja.
Biztos, igen. Hát mint mindenben szerintem ebben a topikban is nagyon számít az, hogy Magyarországon hol él, meg hát melyik suliba jár, meg milyen közegbe. Nem biztos vannak olyan helyek, ahol ebből nincsen probléma, sőt, mondjuk érdekes is, meg szeretettel fogadják, de biztos, hogy van még olyan, ahol nem.
Most már elég szerteágazóan vettük ezt a témát, de most térjünk vissza a vegyes házasságokhoz, és jöjjön a kedves vendégünk, akivel erről fogunk beszélgetni. A mai témánk tehát a vegyes házasság, mondjuk ezzel a kifejezéssel kapcsolatban én egy kicsit zavarba vagyok, mert ugye eredetileg a vegyes házasság az a különböző vallású emberek házasságát jelentette. Most ugye mi itt nem elsősorban erről beszélünk, hanem a külön nemzetiségű, külön országból érkező embereknek a házasságát, és hát köszöntjük szeretettel vendégünket, Herskovics Esztert, akit érint ez a kérdés.
Sziasztok!
Na, mesélj egy kicsit, hát nem kell a megismerkedésetekről, de azért, hogy a hallgatók is képben legyenek azzal, hogy nálatok hogy működik ez a felállás.
Az a vicces, hogy szerintem a hallgatók már képben vannak, mert mindig ezt szoktam mondani, de az a lényeg, hogy kint tanultam Izraelben, és akkor ő éppen művészet történetből felvett egy pár kurzust, végül nem azt végezte el, hanem teljesen más irányba ment, de és akkor ott, legalábbis az én emlékeim szerint, ő is az egyetemhez köti, de ő teljesen más helyszínhez, ő szerint én a büfében mindig tőle kértem nagyon fura szendvicseket, mert ő ott dolgozott a büfében, és, de a lényeg az, hogy mind a ketten úgy emlékszünk, hogy ott valahol az egyetemen ismerkedtünk.
Mikor történt ez, hogyha ennyire máshogy emlékeztek?
1998-ban.
Jó, ez elég régen volt. Akkor arra már írna
emlékezni. Na, de akkor neked azért valamelyest van fogalmad, volt fogalmad addigra az ő kultúrájáról, mert hogy azért ugye sok esetben történik az, hogy mondjuk itt Magyarországon ismerkednek meg, mondjuk valaki ide jön tanulni. Mennyire volt nektek az új, amikor mondjuk akár összeköltöztetek egymás szokásait, tehát hogy vannak-e ilyen különbözőségek, amiben úgy bele kellett jönni?
Én annyiban nem tapasztaltam, hogy ahogy te is mondod, hogy hát végül is mind a ketten zsidó családból jövünk, és nagyjából ismertük a másik szokásait, egyikünk se vallásos, tehát ez nagyon fontos, de hogy mégis hasonló kultúrkör, tehát hogy én nem érzékeltem még akkor sem, hogy az ő család egyébként Iránból származik, tehát azért eléggé távol vagyunk. Az furcsa volt nekem, hogy jé, vannak iráni zsidók, neki is furcsa volt, hogy jé, van egy ilyen ország, hogy Magyarország, de hogy aztán így összességében én akkor már azt hiszem 2 vagy 3 éve, 98-ban beszélünk, akkor 3 éve éltem már Izraelben, úgyhogy a nagy meglepetések szerintem nem értek ezzel.
És akkor hogy jött a döntés, hogy Magyarországra jöttök mind a ketten?
Hát az nagyon egyszerű volt, először nem mind a ketten jöttünk, csak én, hanem elvégeztem az egyetemet, én művészettörténet angol szakon végeztem, és akkor így jött a nagy megvilágosodás, hogy én újságíró szeretnék lenni, és akkor ő mondta, hogy ki is néztem egy isket, egy posztgraduális képzést, pont jó volt oda a diplomám, felvettek volna, mert meg volt, hogy nem tudom, 78%-os diploma kell, és nekem 78%, tehát hogy körülbelül ilyen arány volt, hogy így éppen becsúsztam volna, és akkor ő mondta, hogy teljesen felesleges nekem elmenni egy ilyen helyre, ott ez egy nagyon szűk piac, még a magyarnál is sokkal szűkebb, általában valakinek a valakie kerül oda, vagy már a katonaságban is ezt csinálta, és akkor a katonai rádión eldolgozott, vagy már egyetem alatt is ezt csinálta. Én ott megjelenek majd a kis akcentusommal, ráadásul én akkor még egyértelműen printbe akartam dolgozni, mint ahogy körülbelül majdnem 20 évig ott is dolgoztam, és akkor mondta, hogy ezt ő nem látja, hogy ennek különösebb esélye lenne, úgyhogy akkor én elmentem azzal, hogy majd akkor ő jön utánam, csak még elvégzi azt a harmadik szakot, amit akkor éppen elkezdett, és aztán utána nem volt ez mindig egyértelmű, de egy ilyen 3 évvel később ide költözött végül. Ez volt 2003-ban, tehát azért most már 21 éve itt él.
És hogy reagált a magyar kultúrára? A magyar viszonyokra.
Az a jó, hogy ő igazából ilyen rugalmas ember, onnantól kezdve, hogy lett munkája, meglettek a papírjai, mindent, hogy ő ott kivalakította a saját kis életét, és akkor innentől kezdve neki, hát ilyen kicsit lehet túlzok, meg sarkítok, de nagyjából mindegy neki, hogy hol él, mert hogyha így megvan az ő kis közege, vannak új barátai, kis, utána az lett családja is, szóval, hogy én azt gondolom, hogy ő így el van. Nyilván követi az eseményeket, tudja ki ez a Magyar Péter, tudja, hogy én hol dolgozom, hallgatja a reggeli gyorsot, de hogy így nem gondolom.
Tehát nem vált magyar rá.
Nem vált magyar rá, és nem érinti meg például annyira érzelmileg szerintem az, ami történik, mint mondjuk engem.
És a nyelvet, azt mikorra tanulta, meg nehéz volt-e neki?
Hát nagyon, nagyon nehéz, és nem, igazából nem tudom, hol volt az a pont, ahol már azt lehetett mondani, hogy jó, most már tud magyarul, de azért mindig az van, hogy sokkal kényelmesebb neki angolul beszélnie, akivel lehet angolul beszél, nyilván, ha rá kényszerül, akkor magyarul. Hallottam én már őt magyarul politizálni a vacsoraasztalnál a szüleimmel, szóval, hogy ilyen is van, de azért, hát, és az, hogy mi otthon héberül beszélünk egymás között, az nyilván nem könnyíti meg az ő helyzetét, hogy flottabbul menjen a magyar, de hogyha tehát azért elveszni nem fog, hogyha nagyon rá van szorulva.
Na és akkor a gyerekekhez milyen nyelven beszéltetek? Amikor még kicsik voltak, most nyilván már később abszolút lehet keverni, vagy akkor is kevertétek?
Nem, mi soha nem kevertük, és most se keverjük, mert arra mindig odafigyeltünk, hogy én csak magyarul, ő csak héberül, és akkor ez így ki is alakult bennük, hogyha akár ha négyen vagyunk, hogy nekem mond valamit, utána gyorsan vált, és beszél az apjával. A gyerekeknél az nem volt egyértelmű, mert a nagyobbik fiam, Jonathan, ő azonnal, szerintem így kb. A magyarral együtt van. Most találtunk nemrég egy videót, ahol 2,5 évesen még alig beszél magyarul, de már héberül számol. Tehát, hogy önálló ez a kettő így nagyon későn kezdett el beszélni, de akkor ez a kettő nagyjából egyszerre. A kicsi hamarabb kezdett el beszélni, de szerintem ilyen 8 éves koráig nem nagyon szólalt meg héberül. Most kezdett el úgy folyékonyan beszélni, de hát most már 11 lesz, de mindent értett. Tehát, hogy úgy beszélt az apjával, hogy kihasználta, hogy tud magyarul, úgyhogy ő elmondta magyarul, amit szeretne, az apja válaszolt héberül, és akkor ők így elkommunikáltak egészen, tényleg ilyen 2-3 éves kora óta így kommunikáltak, és mostanában kezdett csak át az elmúlt 2 évben héberül kommunikálni vele.
Te mit láttál, hogy mennyire voltak befogadóak vele a magyar emberek, vagy ő ezt hogy élte meg, nyilván beszélgettetek erről?
Nekem az az érzésem, hogy mi nagyon szerencsések vagyunk, de neki is. Tehát, hogy azért ő magyar emberekkel dolgozik, végül is hát egy cégvezető, úgyhogy vannak alkalmazottai, és soha nem futott bele olyanba, hogy ő rá másképp, pedig azért barnább a bőre, azért másképp néz ki, de mi tényleg nem futottunk ebbe bele, miközben nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindenkinek ilyen egyszerű az élete, meg ismerünk olyanokat, akik meg belefutottak. Én nem tudom, hogy miért vagyunk ilyen szerencsések, le is kopogom, de hogy tényleg nekünk maximum olyan tapasztalataink voltak, hogy akkor az egyik ember, aki nála dolgozik, mondta, hogy ő hallotta valahol, hogy az izraelek azért jönnek ide, hogy ellopják a vizet. És akkor mondta, hogy jó, ez egy érdekes elmélet.
Igen.
És akkor pont volt egy ilyen úszó EB, amit vagy megnyert az izraeli, vagy harmadik lett, vagy nem tudom. És akkor
mégis volt víz.
És akkor ő is ezt mondta, igen, látod, és még ott a
víz.
De aztán mondta, hogy hát igazából azért jött, hogy nem azért, hogy úszol, hanem hogy hazavigye a medence vizét, de hát végül is úgy alakult, hogy inkább megnyerte.
És ha már ezt szóba hoztad, mármint, hogy a magyarokkal való kommunikáció, vagy nem is tudom, hogy ezt a sztorit hogy nevezzem, hogy lát minket? Mármint, hogy látja a magyarokat? Van egy ilyen kifort véleménye rólunk? Megfelelünk a sztereotípiáknak?
Szerintem igen, van, persze. Hát mindenkiről van, tehát nekem is van az izraeliekről, neki is van a magyarokról, persze. De hogy most így nem tudom ezt így részletezni, aha, csak hogy van, persze, hogy nekem is van tényleg az izraeliekről.
Van neki olyan mindennapi szokások nálatok a családban, ami mondjuk egy magyar házasságban, családban nincsen, amit ti tartotok? Vagy akár például eszembe jutott az étel, hogy vannak-e olyan ételek, amiket ő hozott be?
Biztos van, meg hát ő nagyon jól főz, sokkal jobban, mint én igazából nem tudok főzni, mondjuk így néha próbálkozom, és hát biztos van olyan, de azért ezek már nagyon ilyen európaiasított ételek, amiket ő elkészít, de vannak persze új ízek, vagy hogy sokkal több kurkumát használ, meg olívaolajat használ, meg tehát azért vannak olyanok, meg amikor anyósom jön, hát ő séf volt, és tud hagyományos perzsa ételeket is, a steakeket, mindenben steak étteremben is dolgozott, tehát hogy mindenféle ízvilágot ő tud, és akkor ő ezeket hozta, nagyon-nagyon jól főz a férjem, és akkor ezeket ő úgy vegyíti.
A gyerekeknél mit láttok, hogy ők kérdeznek, vagy nektek ez fontos, hogy mind a két kultúrának ugyanúgy részei legyenek, jártok-e ki például?
Izraelben voltunk utána 5 éve igazából, úgyhogy nem mostanában, de amúgy persze fontos, hogy ismerjenek Izraelket, sőt az egy nagyon érdekes tapasztalat, hogy most már 13 éves a nagyobbik fiam, és nagyon szociális szerencsére tényleg, hogy pont ahogy egy kiskamasznak kell, alakul a baráti köre, de azért volt egy olyan időszaka, hogy sokkal kisebb korában, tehát így a óvoda legvégén, amikor ő ilyen nagyon félénk volt, meg gátlásos, és nehezebben is barátkozott, akkor is voltak baráti, csak sokkal nehezebben tudta megszerezni őket, és akkor kimentünk Izraelbe, és valahogy azt láttam, hogy belekeveredtünk valami ott a településen, ahol lakik a férjem, egy nagyon régi barátjának volt egy nagyobb partia, ilyen kerti partia, ahol legalább 20-an voltak, és nagyon sok gyerek volt. És akkor ott beült a gyerekek közé, akkor így 5-6 évesen, és azonnal beilleszkedett, és már lett 2-3 olyan gyerek, akivel ilyen nagyon közeli kapcsolatba kerültek, együtt játszottak, és azt néztem, hogy ez a gyerek így jobban való ide, mint akár a saját óvodájába. Tehát, hogy ezek így látszanak, hogy azért ő hozza ezt a vonalat is.
És szerinted amúgy ennek mi lehet az oka? Vagy csak egyszerűen ez egy szerencse kérdése volt, hogy ott a közeg az neki jobban passzolt, mint az itteni óvodában, vagy volt valami oka?
Hát ez nehéz megmagyarázni, de az is igaz, hogy van 2 nagyon hasonló korú unokatestvérük, akikkel akkor találkoznak, mivel mi tényleg körülbelül 5 éve nem voltunk Izraelben, ők viszont viszonylag gyakran jönnek ide, és olyankor találkoznak, de hát ez még mindig a gyakran az ilyen évi 1-2, azért nem arról van, hogy együtt nőnek föl, és akárhányszor találkozik a 4 gyerek, ők olyanok, mintha együtt nőttek volna föl, tehát egészen különleges ez a kapcsolat, ami van köztük, és közben meg van itthon is unokatestvérük, akit nagyon-nagyon szeretnek, de ott nem érzem ezt a kötődést, ezt a kapcsolódást, úgyhogy biztos, hogy van valami abban, igen, hogy ők hoztak az apjuk részéről valamit, amit én így nem is látok, hogy mit, de hát látszik, hogy ők nagyon tudnak kapcsolódni abban arra az oldalra is.
Az előfordul, hogy mondjuk ők egymás között héberül beszélnek úgy, hogy mondjuk más gyerekek is vannak ott, tehát hogy más gyerekektől kapnak ők visszajelzést, erről meséltek, akármilyen kérdést?
Hát olyat nem, hogy egymás között héberül, de olyan van, hogy van olyan csapattársa a kicsinek a hokén, aki a Lauderba jár, és ott tanul héberül, és akkor ott szoktak egymással ott ilyen egy-egy héber szót megvitatni. Meg olyan volt a kicsinél, hogy amikor nagyon dühös volt, vagy összeveszett valakivel, most már szerintem nincs nála, de ilyen 1-2 éve még volt, hogy akkor elkezdett héberül beszélni. Így dühében.
Nagyon jó. Nekem eszembe jutott, hogy az alattunk lévő szomszéd most született kisgyerekük, és ott filippino a srác. És ők angolul beszélnek amúgy egymás között, és már többször gondolkodtam rajta, hogy egyszer bekopogok hozzájuk, mert olyan finom illatok jönnek ki az ablakon, az a srác valami olyan dolgokat főzött, hogy hihetetlen, tehát hogy ő szerintem például teljesen áthozta ezt, meg láttam, hogy szoktak hozzájuk menni ismerősei is, tehát hogy valószínűleg hogy ezek a közösségek, lehet, hogy nincs mindenkinek erre igénye, de hogy sokan megtalálják mondjuk egymást, hogy a gyökereiket mondjuk egy idegen országba is keresik. Ez nálatok nem volt, vagy a férjednél nem volt, hogy szeretett volna mondjuk barátokat, vagy a saját kultúrából embereket, vagy ő abszolút azon volt, hogy beilleszkedjen, és neki erre nem volt igénye.
Hát de még mindig van igénye arra, hogy saját kultúrából, sőt az a nagyon érdekes, hogy miközben mi azt látjuk, meg a hírekből az jön le, hogy azért az izraelek és az irániak nem annyira vannak jóban egymással, itthon neki több iráni barátja van, és jó, hát az ő családja is iráni származású, de nem tud se fárszíul, meg nem, mert ugye ott is egy külön közösség, a zsidó közösség, és nem is járt soha Iránba, nem is engednék be, hiszen izraeli állampolgár, de hogy itt rögtön megtalálják egymást, és konditeremtől kezdve mindenféle helyeken így megismerkedik, több iráni barátja is van, és nagyon jobban vannak, és meg szokták beszélni, hogy igen, hát a mi kultúránk, és hát az ő kultúrájuk, az sokkal közelebb áll egymáshoz, mint mondjuk a magyar és az izraeli.
Nálatok az sosem merült föl, hogy valami köztes országot kerestek? Mert van egy pár ismerősem, akiknél ez lett a megoldás, hogy nem tudtak dűlőre jutni, hogy akkor kinél, és akkor találtak egy harmadik országot, ahol élnek. Tehát, hogy vagy egyáltalán az, hogy innen elmenjetek, tehát ez fix, hogy maradtok itt?
Hát soha nem mondta, hogy soha, de ez így nem, nagyon komolyan nem merült még föl. Nem mondom, hogy így ötlet szinten nem volt még olyan, mi lenne, ha nem tudom, hol élnénk, de nem, meg hát most annyi minden ide köt minket, hogy most már akár csak a, tényleg a gyerek hoki klubja, amit mondjuk mindenhol máshol is lehet, tehát hogy nem arról van szó, de hogy így tényleg, hogy most így berendezkedtünk, úgyhogy nem érzem hát azt, hogy...
Izraelben nem is annyira jó hát lenni, vagy oda
Izraelben
lehetséges a... lenne egyébként? Mármint, hogy ő izraeli állampolgár, hogy mondta a férjed, de most ebben a helyzetben ez technikailag lehetséges lenne.
Hát technikailag minden lehetséges, persze. Le tudnánk telepedni, lehetne munkája, gondolom, azért csak találna, talán én is találnék. Gyerekeknek lenne iskolája, tehát hogy meg lenne az alapfeltétel. Csak...
És csak a helyzet miatt? A háborús helyzet miatt nem gondolkodtatok ezen? Soha, mert ezen mondjuk ott azért egy jó ideje helyzet van.
Ja, hát ott mindig van helyzet, hát akkor is, amikor ott éltünk. Igazából nem tudom, ez így nem merült föl. Uh-huh. Nyilván van honvágya, meg nagyon szívesen megy haza, de ez így nem merült föl egyik részről sem.
És neked, amikor ott éltél, akkor voltak olyan tapasztalataid, ami számodra szokatlan volt, vagy érdekes volt, vagy máshogy csinálták, mint ahogy mi csináljuk?
Hát csak olyan volt. Azért ez egy nagyon fura helyzet, mert nagyon sok vicc is született erről, hogy mi a Szoknut a zsidó irodán keresztül azért voltunk többször még így középiskolában, hát én egy csoporttal mentem ki annó Izraelbe, és így többen voltunk ki már, én akár egy hónapot, mert annó voltak ilyen programok, hogy akkor egy hónapra ki lehetett menni csak egy repülőjegy áráért, és akkor vittek minket körbe Izraelbe, és hát nyilván az volt a cél, hogy majd telepedjünk ott le, és akkor minden olyan rózsaszínnek tűnt meg, hogy ez milyen tökéletes ország, és itt minden milyen könnyű, és akkor mikor mentünk oda, leszállt a repülőgép, és már ott ugye papírokat kellett intézni a repülőtéren, ami hajnal 2-kor szállt le, egy körülbelül 5 órával a tervezett után, mert mi akkor is játszottak ezekkel az időkkel, biztonsági okokból, hogy visznek egy csomó gyereket a repülőn, akkor ne legyen gond, úgyhogy még mondták, hogy akkor még egy órát csúszik, még 2 órát, úgyhogy már ott eleve 3 órával hamarabb ki kellett érni, úgyhogy ott már ott aludtunk a repülőtéren, már minden bajunk volt, akkor 2-kor lekóvályogtunk a repülőről, és akkor még egy olyan 2-3 órát eltöltöttünk adminisztrációval, aztán még utána kellett menni a belügyminisztériumba papírokat intézni, ahol erre emlékszem, hogy ilyen negyedik órája álltam sorban, amikor mondták, hogy egy zöld színű papír hiányzik, úgyhogy ha lennék kedves visszafáradni egy pár nap múlva, amikor majd újra lesz fogadóra, mert ezért minden nap nincsen, úgyhogy hát már eleve ez úgy rögtön rányomta a bélyegét az egész helyzetre, és hát minden más, tehát hogy ők ott mi mentünk ilyen kis elkényeztetett, frissen érettségizett diákok, és ott meg kőkeményen végigdolgozták a nyarat az izraeliek, vonultak be katonának már 18, tehát hogy az egész annyira más volt, mert annyira más tempóban éltek, meg élnek ma is, egyébként egy átlagos munkaidő, az nem úgy van, mint nálunk, az a 8 óra, az kb. Fél műszak, tehát ilyen nagyon-nagyon nagy a pörgés, meg minden ilyen, hát meg az, hogy tényleg folyamatos katonai készültségbe kellene, ez nagyon rányomja a bélyegét, de még emellett van egy ilyen felfokozott versenyhelyzet, meg ilyen állandóan mindenki, nem is az, hogy ideg állapotban, mert nem, mert hogy közben meg ilyen felszabadultabbak, meg vidámabbak az emberek szerintem, de nekem ez volt az első ilyen nagy kultúrsok, amikor először hazajöttem pár hónap után, hogy felszálltam a 4-es-6-osra, és láttam ezeket a szürken lehangolt arcokat, ott meg mindig valahogy felszállt a buszra, meg akkor is, hogyha ez mondjuk felrobbanhatott, de hogy így azt láttad, hogy ott ilyen, hát ha nem is az, hogy mindenki hú de vidám, mert nem, de hogy valahogy olyan energia volt az emberekben, és sok, tehát én sokkal energikusabbnak, meg ilyen életerősebbnek, vidámabbnak láttam őket, de ettől függetlenül, tehát például volt egy ilyen felfokozott állapot a mindenkinek, ami nekünk ilyen nagyon fura volt, tehát hogy azért azt ott, hát meg nagyon sok mindenhez már hozzá kell szokni, tehát már a más tempóhoz, a más hozzáálláshoz, az egyetemen, hogy mennyire másképp tanultak ők, ami most már azt mondom, hogy lehet, hogy az volt a jobb, de hogy akkor, amikor mi jöttünk ezzel a rengeteg lexikális tudással, amit így a fejünkbe vertek, és akkor ők meg ott álltak, és egy csomó mindent nem tudtak, amit mi meg tudtunk, és így néztünk ilyen lekezelően, hogy ezek nem tudnak semmit, aztán az egyetem végére meg sokkal jobban összeállt nekik, mert ők megtanultak rendesen tanulni, és összefüggéseket látni, tehát minden más volt persze, tehát az emberek mások voltak, a hangulat, az időjárás más volt, az étel olyan, hogy tehát én nagyon-nagyon szeretem az izrael ételt, de hát azért az elején az embernek hozzá kell szoknia. És tulajdonképpen tényleg minden más volt.
És ezt a felfokozott állapotot, ezt te is átvetted? Vagy például ezt az állandó készültséget, hogy az emberben ez így benne van, hogy amit mondtál, hogy végül is jó kedvünk van, felszálltunk a buszra, de hát tulajdonképpen fel is robbanhat.
Ez úgy benne van az emberben, igen, de hogy az az érdekes, hogy másképp van benne. Én arra emlékszem, hogy visszamentem egy ilyen pár évvel később, és Jeruzsálemben voltam, ugye én ott tanultam, meg ott ismertem meg a férjemet, és fel akartam szállni egy buszra, és nem mertem. Pedig eltelt, akkor még ilyen csak pár év telt el, ilyen 2-3 évvel később, és nem mertem, úgyhogy nyilván, amikor az ember ott van, akkor valahogy másképp, persze, tudod, meg mindig mentek egymás között a tippek, hogy előre szálljál föl, mert hátul robbantanak, dehogy is, hátulra menjél, mert elől úgyis már, amint felszáll, fölrobbantja magát, nem, középen robbantja magát, ilyen, és akkor mentek ezek a tippek, hogy ki, hogy szállni, meg azért lehetett tudni, hogy vasárnap ugye ott akkor indul a hét, vasárnap reggel a központi pályaudvar környékén, hát ott nem életbiztosítás felszállni, akkor ugye csomóan jönnek haza vidékről a buszpályaudvarra, akkor még nem nagyon volt vonathálózat, most már nagyon szépen kiépült, akkor még nem volt, úgyhogy mindenki busszal jött, és ott az ott tele volt a központi buszpályaudvar, és akkor szálltak föl az emberek ugye vasárnap kora reggel a buszokra, és hát ott történtek időnként problémák, és akkor ilyeneket lehetett tudni nagyjából, ki lehetett, de hát amúgy meg nyilván nem számíthattad ki, hogy most erre felszállsz, akkor le is szállsz róla, de azért nem volt annyira gyakori ez, meg igazából az első két évben volt ez ilyen nagyon problémás, és akkor utána volt ez a fal, amiről sokat beszélnek, de az tény és való, hogy amiután felhúzták ezt a falat, nem nagyon volt több robbantás.
De hogy mondjuk felszálltál valahova, akkor figyeltél, vagy az ember ezt egy idő után elengedi, és tud úgy ülni a buszon, hogy elmerül a gondolataiban, vagy továbbra is megnézed, hogy most kiszállt föl, és elgondolkozol azon, hogy...
Szerintem ezt ösztönösen csinálja az ember, akkor is, amikor azért azt hozzá kell tenni, hogy olyan nagyon sűrűn nem jártunk busszal, mert ott a kampuszban minden megvolt, sőt, egy idő után ott is dolgoztam. Amíg a belvárosban dolgoztam, addig többet buszoztam, mert akkor be kellett menni ugye nyilván busszal, de hogy egy idő után nekünk legfeljebb mondjuk hétvégén, akkor meg nem járt a busz, mert sabát volt, de hogy ilyen különleges alkalmakkor mentünk be, és akkor nyilván olyan időpontokban, amikor gondoltuk, hogy most azt a három embert nem fogja felrobbantani senki, aki a buszon van. Igazából tényleg ez azoknak nagyon nagy probléma, akik így rendszer. Már nem, tehát hogy azért szerencsére ezt is lekopogom, most már tényleg nincs, az elmúlt nagyon sok évben nem nagyon volt ilyen. Másfajta merényletek vannak sajnos, de ilyen nem nagyon. De amikor ott kimentem, akkor az úgy kezdődött, hogy augusztus, azt hiszem elsőjén mentünk ki, hogy ugye a évkezdésre meglegyen ez a sok papír, a zöld papírral együtt, ugye mi hiányzott, és akkor szerintem így szeptember legelején már volt egy robbanás, amiben sok diák is érintett volt, de ilyen külföldi diákok is, mint mi, mert abból a kollégiumból jöttek át, ahol akkor még mi is laktunk.
Gondolom ez valahogy úgy működik, hogy amikor történik egy ilyen, akkor utána az emberben egy ideig benne van, úgy élesebben, aztán elengedi. Legalábbis amikor a nagyvilágban történik valami, én magamról tudom, hogy mondjuk a metrón nekem így, ha történt valami ilyesmi, akkor úgy megfordul a fejbe. Amúgy a koncerteken én a mai napig hátul állok, a barátnőim rosszul vannak tőlem, mert mindig mondom, hogy ne menj előre, mert ha gáz van, akkor itt még tudunk menekülni. Tehát, hogy biztos, hogy ez valahol így is működik, hogy amikor éles a helyzet, akkor egy kicsit felfokozottabb az állapot, aztán mivel ez tulajdonképpen ott az élet része, ezért muszáj valahol valamennyire elengedni.
Hát muszáj, igen, valahogy úgy együtt élni ezzel, mondjuk így. Ezért volt még egy ilyen nagyon durva történet, hogy 2000-ben jöttem haza, és akkor is az volt, hogy 2000 szeptember, akkor is augusztusban jöttem haza, és szeptemberben tört ki az intifáda, és körülbelül egy hónappal később meg volt egy robbantás a Héber Egyetemen, és körülbelül abban a kávézóban, ahol én minden nap voltam. Ráadásul azért is volt érthetetlen, mert abban a kávézóban nagyon sok külföldi diák járt. És valamiért azt nézték ki, és nyilván egy diák volt, aki ott felrobbantotta magát, és nagyon sok sérült, nagyon sok halott volt, és az például az elég megrázó volt így azt belegondolni, hogy így 5 éven keresztül oda jártam minden nap, és hogy most azok a diákok, akikkel együtt voltam, azok vannak az áldozatok között, szóval az nagyon súlyos volt.
A nők hadviselésével kapcsolatban volt-e olyan tapasztalatod, hogy beszélgettél-e velük erről, vagy akár a férjed mesélte erről, hogy ezt ott az emberek hogy élik meg ebben a tudatban, mondjuk fölnőni, karriert tervezni, családot alapítani?
Szerintem ez, hát én nagyon sok mindenkit láttam bevonulni, meg ugye a sógornőm pont katona volt, amikor megismerkedtünk a férjemmel. Hát szerintem ez egy tényleg természetes része az életnek, tehát nem nyilvánvalóan, hogy főleg a szülőknek ez borzasztó, tehát hogyha a harci alakulatnál van, mi hárman vannak testvérek, a férjemék, és ő volt egyedül harci alakulatnál, de hát az sem jó, amikor tudod, hogy nem tudom, autót szerel a gyereked a fronton, szóval hogy az sem annyira megnyugtató, de hát a férjem akkor még volt libanoni háború, akkor ott Libanonban volt, szóval azt én nem szeretném így szülőként el se képzelni, hogy az milyen.
És ezt például érzékeled, tehát például az anyósodon tapasztalsz olyat, hogy van-e ilyen kulturális különbség, hogy ott muszáj mondjuk erősebbnek lenni, vagy felkészülni ilyen dolgokra, mert hogy nálunk mondjuk az a legnagyobb probléma, hogy akkor lesz-e munkája a gyereknek, és nem tudom, tehát hogy valahogy más azért nyilvánvalóan az anyai hozzáállás is.
Nem, az a helyzet, hogy ez egy nagyon vicces dolog, hogy a anyósom, ahogy nagyon-nagyon sok izraeli nők, ilyen tipikus jiddise mámék, ahogy szokták mondani, ez a kis tyúkanyóként gondoskodik a kisfiáról, kislányáról, imádja őket, csüng rajtuk, és nem, szóval én egyikükön sem érzékeltem azt, hogy most erre készítik föl őket, hogy, hanem ez tényleg egy ilyen természetes része, akkor is, amikor csak tudott, küldött vele szendvicseket, mert nem, tehát hogy megy tovább minden, csak hát egy kicsit más szituációban, mint
hogy amit mindenkinek mi. Az a természetes, amiben fölnőtt, meg amit megszokott. Igen. Tulajdonképpen. És például az anyós és az egyéb családtagok mit szóltak, hogy a férjed ide költözött?
Hát ez egy érdekes kérdés. Nyilván volt bennük egy, hát nem is az, hogy harag, hát az így nem igaz, de hát egy ilyen csalódottság biztos volt bennük, de most már szerintem nagyon örülnek, mert látják, hogy jól van, látják a gyerekeket, látják az előnyeit annak, hogy mi is látjuk az előnyeit annak, akik ott élnek, tehát nem arról van szó, hogy itt akkor minden szebb és minden jobb, mert egyáltalán nem, de hogy ők meg nyilván azt tettet, hogy aki pozitívan próbálja felfogni, az azt látja, hogy itt mennyi lehetősége van a gyerekeknek, és nem a negatív részét látja. És ők meg ilyenek, ők így állnak ehhez hozzá.
És akkor mondjuk, amikor az anyósod jön látogatóba, akkor az arról szól, hogy ő unokázik, meg finomokat főz, vagy tehát, hogy neki például van benyomása, vagy beszéltek erről, hogy mi a benyomása Magyarországról?
Ő nagyon szeret itt lenni, ő így el van, buklászik a belvárosban, unokázik, vannak törzshelyei, van, amit így szeret, hova szeret beülni, amit szeret megnézni, mert hogy ő szereti az egésznek a hangulatát, úgyhogy őt még beilleszkedett, mondhatni, igen.
Az a legfontosabb, hogy az anyós beilleszkedett. Szerintem ez egy...
Más nem is számít.
Igen, szerintem ez egy nagyon szép végszó volt, akkor nagyon szépen köszönjük
Kásfok Eszternek,
hogy a vendégünk volt.
Én is köszönöm szépen.
Köszönjük a hallgatóknak, hogy ismét velünk tartottak. Hallgassák vissza ezt a vegyes házasságról szóló adásunkat is a főbb podcast megosztó felületeken és a Klubrádió weboldalán.
Igen, és akkor itt jegyzem meg, hogy nagyon szépen köszönjük a kedves visszajelzéseket, mert kapunk időnként.
Így van, olyan kedveset kaptunk.
Ez így csináljuk, igen. Szokták mondani, és még ez igaz is. Szóval köszönjük szépen a mai figyelmet is. Üdvözlöm Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.